Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Kösz Jól legújabb epizódjában. Alig akad életmódbeli tényező, amely olyan sok betegség hátterében húzódna meg, mint a túlzásba vitt stressz. Kihat az alvásunkra, a vérnyomásunkra, a mentális zavarok és a daganatos megbetegedések alakulására, nem is beszélve a szív- és érrendszeri betegségekről. A stressz egyik kiváltó oka pedig a munka, amivel az életünk legnagyobb részét töltjük. Mai rendhagyó adásunkban arról beszélgetünk, hogy Magyarországon mit tehet a dolgozó ember, hogy megőrizze az egészségét, miközben a legtöbb munkahelyen akkor tud érvényesülni, hogyha erejét nem kímélve túlteljesíti az elvárásokat. Mikor és miért csap át függőségbe a teljesítménykényszer? Milyen módszerek léteznek a kiégés elkerülésére? Mit tehet egy munkahely annak érdekében, hogy a munkavállalói egészségesebbek és boldogabbak legyenek? Van-e ennek egyáltalán kultúrája ma a magyar munkahelyeken? Ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni vendégeim Kun Bernadett pszichológus és Merész István az Allianz Trade vezetője. Az Allianz Trade első helyezést ért el az év gondoskodó munkahelye versenyen kis- és középvállalat kategóriában. A prémium egészségpénztár támogatásával megrendezett pályázat díjait november közepén adták át a HVG Health Excellence egészségügyi konferenciáján. A szakmai zsűri azon pályázatokat értékelte díjjal, ahol az egészségprevenció és megőrzés, valamint az öngondoskodás hosszú távon biztosított. Tartsatok velünk!
Támogatott tartalom következik.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a műsorba. Szia, Bernadett!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
És köszi, hogy elfogadtad te is a meghívásunkat, István.
Én is köszönöm szépen. Sziasztok!
Én nagyon nagy izgalommal készültem erre a mai beszélgetésre. A témáink az a rengeteg munka, és két jelenség, a kiégés és a munkafüggés. Mind a kettőről azt gondolom, hogy nagyon sok embert érint, és talán rögtön a stresszel kezdeném el. Ugye a stresszről mindannyian tudjuk, hogy nem jó, és ennek ellenére a korunknak az egyik legnagyobb problémája, és a legtöbb egészségügyi problémának a hátterében is ez áll. Bernadett, hozzáfordulok az első kérdéssel, hogy kutató pszichológusként te hogyan látod, mit tapasztalsz, hogy a munkánk mennyiben van a stresszelésünk mögött, mekkora szerepe van a munkahelyi életünknek a stresszünk kialakulásában, vagy akár abban, amilyen következményekkel jár?
Hát nagyon sokféle stressz van az életünkben, és abból egy nagy szelet jöhet a munkából tekintve, hogy mondjuk ha valaki teljes állásban dolgozik, akkor napi 8 órát minimum ezzel tölt. Ezért nyilván, hogyha a napnak a nagy részét veszük, akkor sok olyan helyzet lehet, ahonnan stressz jöhet. De ugye ez nem természetszerű, és nagyon sokféle stressz faktor lehet, ami a munkához vagy a munkahelyhez kapcsolódik. Nyilván az a szerencsés, hogyha minél kevesebb ilyen stressz faktor van, de ez tényleg nagyon-nagyon sok rétű lehet, tehát akár fakadhat abból, hogy mondjuk túl magasak az elvárások egy munkáján, vagy túl alacsonyak, és azért unalmas, fakadhat az ottani kapcsolatokból, tehát akár konfliktusokból, vagy támogatás hiányából, elismerés hiányából, vagy hogyha túl kevés visszajelzést, vagy pozitív visszajelzést kap a dolgozó, akkor lehetnek olyan munkakörülmények, amik stresszt okoznak, akár fizikai körülmények, hogy túl hideg van, vagy túl kényelmetlen az a helység, akkor, tehát tényleg nagyon-nagyon sok ilyen helyzet van, de hát persze az sem mindegy, hogy mellett az élet egyéb területein mennyi stressz éri az embert, és hogy ne gondoljuk azt, hogy csak a munkából fakadhatnak stressz helyzetek, vagy stressz faktorok, hanem nem nyilván a magánéletből, vagy egyéb helyzetekből is. És még egy dolgot, még ahogy felvezetted, hogy nem csak negatív stressz van, hanem pozitív stressz, az EU stressznek nevezzük, tehát azért vannak olyan helyzetek, amikor kifejezetten jó érzés, ha valamilyen kihívás előtt vagyunk, és aztán, hogyha azok a kihívások összeillenek a mi képességeinkkel, és azt utána hát össze tudjuk hangolni, és meg tudjuk haladni, akkor az akár egy pozitív élmény lehet. A negatív stressz az inkább arról szól, hogy a körülmények és a mi képességeink nem tudnak illeszkedni, és ebben az esetben a munkahely kapcsán az okoz sok stresszt, vagy magas stresszt, hogyha ezek az összeillések nagyon magas, vagy na, tehát, hogy nem jó, nem, nincsenek egyensúlyban, tehát nincs igazából össze illés, hanem folyamatosan vagy rendszeresen azt éli meg a dolgozó, hogy mondjuk nem tudom, akár többet szeretne, de nem tud, vár valamilyen visszajelzést, de nem kap, szeretne kijönni a munkatársaival, de nem sikerül, a főnökeivel nem tud beszélni. Tehát, hogy nagyon sok példát hozhatnánk, de hogy mindig van valamilyen összenem illés, ami folyamatosan éri őt.
És akkor ez tud el átlépni egy olyan határt, ami mondjuk már nem kezelhető az adott ember
számára. Így van, tehát ami már sok lesz, és akár kimerültséghez vezethet, vagy egy ilyen kóros stressz állapotot. Tehát az, hogy néha-néha stressz ér bennünket, ez az élet része, ez hozzátartozik. Tehát olyan azért nem nagyon van olyan helyzet, vagy lehet, hogy az meg már túl unalmas, ha minden ilyen tökéletesen megy, és nem, nincs rá kihívások. Akkor van probléma, ha napi szinten, vagy nagyon nagy gyakorisággal érik az embert munkahelyi stressz helyzetek, amikkel nehezen tud mit kezdeni, vagy nem tudja azokat megoldani.
István, te képviseled a mai beszélgetésben a vállalati, a céges oldalt, és hogyha akár nagyvállalatra, akár KKV-ra, tehát bármilyen méretű cégre gondolunk, de azért főként a multinacionális cégekre, az első dolog, ami bekapcsol, az a profitorientált működés, a mindent átható teljesítménykényszer, és az a cél, hogy a nap végén a számok rendben legyenek. Te hogyan látod ma a magyar cégek életében, mennyire játszik szerepet, vagy mennyire fordítanak ma már általánosságban hangsúlyt a cégvezetők, vagy akár a céges stratégia kialakítása során arra, hogy odafigyeljenek a dolgozóikra, hogy amit mondjuk a Bernadett mondott, egy ilyen stressz témakör, az tételként szerepeljen a cég életében és tervezésében, és hogy a vezetők elkezdjenek foglalkozni ezzel.
Hadd kezdem egy kicsit távolabbról, ugye itt szó volt arra, hogy mennyire okozza a stresszt a munka és a munkahely. Ugye itt, ha visszagondolunk az elmúlt 4-5 évre, akkor megállapíthatjuk, hogy rengeteg olyan minden történt az életünkben, ami korábban soha. Ugye itt 2020-tól kezdve nézzük ugye az események sorozatát, kezdtünk egy Covid-dal, ami mindannyiunk számára, az összes társadalom számára egy hatalmas megpróbáltatás volt, hiszen gyakorlatilag teljesen meg kellett változtatni az életünket, ugye el voltunk zárva a külvilágtól, aztán amikor nagy nehezen leküzdöttük ezt a kort, akkor hirtelen szembesülnünk kellett azzal, hogy nem minden működik ugyanúgy, ahogy előtte. Ez leginkább egy inflációba testesült meg, aztán rájött erre ugye ez az ukrán-orosz katonai konfliktus, aminek köszönhetően egy energiaválság alakult ki, ami aztán még jobban megnövelte az inflációt, és azóta sem oldódottak meg ezek a globális konfliktusok, sőt egyre több jött hozzá, és ez persze kihatott a vállalatok életére is, tehát volt egy általános társadalmi stressz helyzet, fogalmazunk így, egy meg nem szűnő és állandóan csak újra és újra generálódó stressz helyzet, és ez aztán ugye kihatott még a vállalatok életére is. Állandó újratervezés, állandó akciótervek, újabb projektek, ez logikusan megnövelte az emberek munkaleterheltségét, ami meg azonnal kiad ugye a munka-magánélet egyensúlyra. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy az elmúlt 4-5 év az borzalmasan nehéz volt mindenkinek, akár magánemberként, akár munkavállalóként. Mint multinacionális cég mindig is profi módon próbálta kezelni a munkahelyi stresszt az Allianz és az Allianz Trade is, de azt gondolom, hogy az elmúlt években erre még fokozottabb figyelmet kellett, hogy fordítsunk, ami nagyon sokféle akciótervbe, programba, képzésbe nyilvánul meg.
Ezekről fogunk ugye részleteibe beszélni később, de önmagában, amit elmondtál, az ő kontextusba helyezi, és válaszol is a kérdésre, hogy rákényszerültek a cégek arra, hogy ezzel elkezdjenek foglalkozni. Mert hogy mind a turbulencia, a változások, és akkor most a technológiát ide se kapcsolom, igen, de nyilván a technológia egyszerűen arra kényszerít bennünket, és hát benneteket, cégvezetőket, hogy máshogyan álljatok ehhez a kérdéshez. Mi az, ami befolyásolja a munkával való viszonyunkat? Mert ugye, hogyha itt stressz, kiégés, meg munkafüggés, tehát ezekre a jelenségekre gondolunk, akkor én valahogy onnan indítanám el, hogy a viszony a munkával. Mikor egészséges az a viszonyulásunk a munkavégzésünkhöz, és mikor van, amikor mondjuk ez már valahogy kórossá válik, vagy kibillen az egyensúlyából?
Én is egy kicsit távolabbról kezdem olyan szempontból a választ, hogy ez nagyon nem mindegy, hogy melyik országban és milyen kultúrában élünk. Tehát az, ami mondjuk egy adott országban, egy adott kultúrában normális, az lehet, hogy máshol kevésbé. Tehát akár ebben lehet olyan szempont is, hogy a távol-keleti kultúrában a munkamorál, a munkaetika az más. Tehát ott van egy olyan szempont is benne, hogy nem csak magadért, meg a személyes javaidért dolgozol, hanem a közösségért, az országért, azért a kultúráért, és ott az a norma, hogy akkor, nem tudom, akár este 10-ig dolgozol. Ez lehet, hogy más országban, akár a nyugati kultúrában, ugye ahhoz tartozó országokban nem így működik, bár ott meg más szempontok miatt, akár pont az individualista szemlélet miatt van az, hogy mindenki egyre inkább szeretne érvényesülni. Tehát, hogy azért ez is számít, hogy hova születünk, de természetesen az, hogy mit hozunk otthonról, tehát akár, hogy mit láttunk a szüleinktől, hogyan állnak hozzá a munkához, a hivatáshoz, vagy milyen elvárásokat fogalmaznak meg felénk, hogy hogyan kell teljesíteni, ezek már nagyon fontos alapok. És aztán, hogy arra részére érek, hogy vegyük észre, hogy mi az, ami már problémás, akkor meg azt érdemes megnézni, hogy mik a belső mozgatórugók, és hogyha az érzékelhető, vagy az látható, hogy itt már valami olyan fajta belső kényszer van, ami már nagyon sok kárt okoz az élet egyéb területein, a túl sok munka miatt, akkor érdemes elgondolkodni, hogy ez már lehet, hogy nem egészséges, mert hát ugye káros hatásai vannak. Tehát amikor már elhanyagol valaki sok más dolgot a túlzott munkavégzés miatt, ami például korábban fontos volt, mondjuk korábban sokat sportol, de már emiatt nem megy el, vagy a barátait elhanyagolja, vagy az egészsége romlik ezért, mert nem figyel oda magára, és olyan sokat dolgozik. Tehát amikor már megjelennek ezek a káros következmények azért, mert túl sokat dolgozik, és ez a túlmunka, ez nem azért van, mert külső körülmények, akár a gazdasági problémák okozta okok miatt neki muszáj többet dolgoznia, mert különben nem tudja befizetni a hiteltörlesztését, vagy nem jön ki más szempontból anyagilag. Azok más tényezők, ezek inkább mindig belülről fakadó kényszerek, most ha itt a munkafüggőségre gondolunk, hogy azért dolgozik valaki sokat. Szóval, hogy igazából akkor nagyon röviden, vagy a lényegét kiemelve azt mondhatjuk, hogy akkor mondhatjuk, hogy nem egészséges, hogyha az életének az egyéb szerepeivel, funkcióival, örömet okozó tényezővel nincs egyensúlyban, és azok már tulajdonképpen háttérbe szorulnak, vagy akár el is sorvadnak.
Nagyon izgalmas mindez a kulturális megközelítés, mind az egyéni szocializáció ebben. Viszont a kérdésem az, hogy te hogy látod, hogy amikor egy ilyen helyzet kialakul, egy kóros állapot fennáll, és valaki dolgozik egy cégbe, ott vannak a vezetői, kapja a feladatokat. Kinek a felelőssége ez elsődlegesen, vagy nem is feltétlenül elsődlegesen, kinek mi a felelőssége ebben, akár egyéni oldalról, akár a vezetői oldalról, hogy egy ilyen jelenséget egyrészt észrevegyen, másrészt valamilyen módon eszkaláljon, és aztán elkezdje kezelni. Mert, és most emiatt is nagyon jó, hogy mind a kettőtöktől megkérdezem ezt tulajdonképpen, hogy kinek a feladata ezzel foglalkozni.
Hát szerintem ez egy nagyon, nagyon remek kérdés, mert valahol mind a kettő félnek, vagy minden félnek szerepe van ebben. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy ez csak a munkaadónak, vagy a cégvezetőnek, vagy vezetőknek a felelőssége, mert ott van az az ember, aki a saját életért felelős. És ilyen szempontból én hoznám ide az addiktológiai szemüvegemet, mert hogy a függőségek esetében ez mindig igaz, hogy addig nincs változás, amíg az érintett nem veszi észre, hogy ő vele, nem az, hogy baj van, de hogy valami nem jól működik az életében, és amíg ő nem akar változtatni, addig nem is lesz változás. De nagyon fontos az, hogy milyen visszajelzéseket kap a környezetétől, tehát ilyen szempontból a környezet nagyon fontos, meg hát az is nagyon fontos, hogy a munkavállalók ne zsákmányolják ki azokat az embereket, akiknek mondjuk van fogékonyság arra, hogy munkamániás személyiségüket ott kibontakoztassák. Tehát egy ilyen interakcióra kell gondolni, hogy, és akkor tud igazán elhatalmasodni a munkamánia egy embernél, hogyha ő hozza az ő személyiségjegyeit, akár ezt a nagyon erős perfekcionizmust, a megfelelési kényszert, az, hogy nagyon erős versengés van benne, ami akár nem biztos, hogy egy hasznos versengés, hanem egy inkább ilyen másikat lekönnyöklő típusú és ő akar legjobb lenni a cégnél, és ezért bármit meg tud tenni. Tehát ezek tudnak ilyen személyiségjegyek lenni, és hogyha ezt támogatja a munkahely, mert azt mondja, hogy hát persze, hogy jó ez, mert akkor ő tényleg többet dolgozik, mindig elérhető, mindig ugrik minden feladatra, stb., akkor ebből, tehát ezt megerősíti, és még inkább fokozódni fog ez a dolog, ami hát ilyen szempontból tényleg akkor a munkahelynek is a felelőssége, hogy észrevegye azt, hogy mi az, ami már akár egyéni, akár csapat szintjén nem produktív. És ilyenkor szerintem, ez az én véleményem, de szerintem van, tehát hogy nem biztos, hogy én vagyok ebben a legjobb, aki ezt megfogalmazza, de hogy vagy gyakorlati szinten talán erre van, lehetnek konkrét példák, hogy ennek hosszú távon nem biztos, hogy van értelme, vagy megfizetődik. Mert lehet, hogy rövid távon azt látjuk, hogy ő nagyon jól csinálja, de hosszú távon ennek lehetnek ártalmai, amiről akár még beszélhetünk majd később.
Mindenképpen fogunk is, és ugye munkáltatóként ez egy Jolly Jokernek hangzik, hogy van valaki, aki ezeket a személyiségjegyeket, és ezek által ezeket a viselkedéseket hozza be a cégbe, teljesít, elsőre ugye azt látjuk, hogy ez elképesztően jó, és aztán, amit te mondtál, valószínűleg itt a következő rész, azok a hatások. István, te hogy látod egyrészt ugye a kérdésnek az első részét, a felelősség részt, hogy egyéni vagy vezetői felelősség, és amikor mondjuk a te egyik kollégád ilyen elképesztő túlteljesítésben van, akkor ahhoz te hogyan állsz, vagy ti hogyan álltok?
Teljes mértékben egyetértek Bernadettel a tekintetben, hogy ugye ennek a felelőssége mind a két oldalon megvan, munkavállaló és munkáltatói oldalon. Ugye mint munkavállaló, mint egyén azért kell, hogy rendelkezzek olyan önismerettel, önreflexióval, hogy észrevegyem azokat a jeleket, amikor már túlmegyek egy határon, és már nem biztos, hogy a teljesítményemhez hozzá, hanem sokkal inkább elvesz az a fajta kényszerű munkavégzés, amiben belecsúszhatok. Fontos az magánemberi oldalon, amiről itt beszélgettünk még a műsor előtt, hogy hol húzod meg a határt ugye a munka és a magánélet között, hogy ez legyen tudatos, és tényleg tud elválasztani a kettőt. Ugye ebbe például a home office nagyon-nagyon sok nehézséget hozott, és hát fontos az magánemberi, vagy a munkavállalói oldalról, hogy merjek segítséget kérni, hogyha erre szükség van, és akkor itt át tudok kötni rögtön a munkáltatói oldalra, hogy van-e olyan munkahelyi környezet, hangulat, amiben a munkavállaló oda mer fordulni a vezetőjéhez, és elmondani a problémáját, tehát hogy megvan-e az a bizalmi szint, ami mellett nem kell aggódni amiatt, hogy egy ilyen fajta problémát felvet, és megpróbál megbeszélni a vezetőjével, úgyhogy ez már ugye a vezetői oldalon egy felelősség ennek a kérdésnek a tekintetében. Én azt gondolom, hogy mint vezető akkor tudok egy ilyen fajta környezetet kialakítani, egyrészt, hogyha odafigyelek az emberimre, meghallgatom őket, a megfelelő reakciót adom ezekre a felvetésekre. Ha megmutatom a saját magam gyengeségeit is, megmutatom azt, hogy én is sérülékeny vagyok, és nem vagyok hibátlan, és tudok hibázni, és ezeket fel tudom vállalni, ez mindenképpen segít abban, hogy az ilyen jellegű problémákat közösen tudjuk kezelni. De hát munkáltatói oldalról ugye ide tartozik minden olyan feladat, ami a HR menedzsmenthez kötődik, ugye kezdve onnan, amit Bernadett is említett itt az első kérdés kapcsán, hogy milyen a munkakörnyezet, tehát hogyan alakítjuk ki az irodát, milyen lehetőségei vannak a dolgozóknak nálunk, ugye mindenkinek van két monitorja, mindenkinek mozgatható asztala van, tud állva dolgozni, ülve dolgozni, fitnesslabdán ülve, tehát sok minden lehetőség megadatott. Mindenki rendelkezik laptoppal, a távoli hozzáférés már akkor rendelkezésre állt, amikor még messze nem beszéltünk Covidról, és még messze nem volt ennyire szükségszerű és népszerű a home office, mint manapság. Szóval odafigyelünk már a higiéniás feltételekre is, és akkor egészen odáig, hogy milyen fajta képzési programok vannak, a rugalmas munkaidő, van egy alapszabály, 3+2-ös rendszerben dolgozunk, tehát 3 nap az irodában, 2 lehetne otthonról, de abszolút figyelembe vesszük az egyéni szociális igényeket, és van olyan kollégám, aki havonta egyszer jön be csak, mert távol lakik, mert kisgyereke van, tehát vannak olyan feltételek, amik miatt azt gondoljuk, hogy nála lehetünk rugalmasabbak. Úgyhogy ez abszolút flexibilisen kezeljük.
Említetted a visszajelzéseket, meg azt, hogy a munkavállalók egyáltalán merjenek a vezetőikkel erről beszélni. Azt hogyan méritek, hogy ez, vagy egyáltalán méritek-e, hogy ez valóban így van-e? Ahogy ezt, mert nekem az a tapasztalatom, legalábbis pont az elmúlt hónapokban egy saját példa, hogy én azt hittem, hogy egy kollégám úgyis megmondaná, és egy anonim kérdőívben kiderült, hogy bizonyos dolgokat nem mondott el, hogy nálatok ez hogyan zajlik a cégeteken belül.
Alapvetően vannak ilyen visszajelzési lehetőségek nálunk. Minden évben van egy nagy munkavállalói elégedettségi felmérés, ami egyébként most nemrég készült, mindig így szeptember-október folyamán zajlik le ez a folyamat nálunk, és most kaptuk meg pont az eredményeit, de ennek van egy rövidített változata negyedévenként, és itt nem csak egyszerűen x-elni kell úgymond válaszokat, hanem vannak szabad-szavas válasz lehetőségek is, és azért abból sok minden kiderül, hogy mivel elégedettek és mivel nem, mennyire őszinte a kommunikáció, milyen a viszonya a menedzserrel, és mivel ugye ez anonim, itt talán jobban felmerik vállalni a kollégák a véleményüket, de azt kell mondjam, hogy ezen a téren szerintem igen jól teljesítünk, és elégedettek lehetünk vele. És mivel mozzajlanak pont az évvégi értékelések nálunk, ezért pont vannak friss élményeim kollégákkal kapcsolatban, akikkel az elmúlt napokban beszélgettem, és számomra is meglepő őszintességgel mondtak el olyan dolgokat, ami szerintem nem hétköznap és nem teljesen magától értetődő. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nálunk ez a fajta bizalom megvan, legalábbis köztem és az általam direkt bevezetett emberek között úgy érzem, hogy ez hanem is maximális, mert mindig lehet mindenbe fejlődni, de egy nagyon jó szinten van.
Ez nagyon-nagyon szuperül hangzik. Mire rátérünk itt az egyik fő jelenségre, ugye kettő van, a munkafüggés, a kiégés, a további példákra. Engem érdekel az, hogy ti a saját életetekben hogyan kezelitek azt, hogy ne nyeljen be benneteket a gépszíj, és ne csúszatok bele akár a munkafüggés tüneteibe, és azért vezetőként valljuk be, hogy ez viszonylag könnyű. És engem a te oldalad is érdekel, hogy az, aki ezt tanítja, az hogyan óvja meg önmagát ettől.
Igen, egyébként ez azért is egy izgi kérdés, mert én azt gondolom, hogy a kutatókat is nagyon érinti ezt. Tehát például nálunk a publikációs kényszer, meg hogy pályázatokért küzdeni, és akkor ez most nagyon sok mindenről lehet beszélni, hogy milyen nehézségek vannak, de hát ez nyilván minden szakmánál megvannak a maguk nehézségei. Ez nagyon erősen arra tudja az embert késztetni, hogy akkor csinálja még. Tehát, hogy azért vannak ilyen külső nyomást okozó faktorok. Hát én arra próbálok odafigyelni, hogy tudatos legyek ebben, tehát akár amit az István is mondott, hogy odafigyelni, hogy munka-magánélet határainak tudatosabb meghúzása. Nem azt mondom, hogy ez mindig tökéletesen megy, tehát azért van, hogy én is este még leülök dolgozni, és akkor lehet, hogy nem azt kéne, de hogy olyankor például csak olyasmit csinálok, amit szívesem, és olyasmit nem, amit nem.
Tehát, hogy például, este 8 után csak olyan szeretett munkát csinálod.
Vagy akár hétvégén is az van, hogy akkor arra odafigyelek, hogy a családdal lenni, tehát hogy akkor a hétvégét azért minél inkább meghagyni a szabadidőnek, a pihenésnek. Szóval, hogy próbálok azért erre tudatosan odafigyelni, meg arra, hogy ami örömet okoz és kikapcsol, nekem például a futás ilyen, hogy akkor azt tudatosan minél többet, mert akkor azt tudom, hogy az jót tesz. Szóval próbálok én is odafigyelni.
De akkor neked is kihívás.
Persze, nekem is tenni kell ezért, tehát, vagy lehet, hogy nem persze, én szeretem a munkámat, ami egyébként majd egy izgalmas kérdés, hogy a munkafüggőség és a munkaszeretet ez összefügge, és ez nem olyan egyértelmű, de inkább azt mutatják a kutatások, hogy kevésbé, tehát, hogy a igazi munkamániásoknál nem az számít, hogy élvezik a munkájukat, hanem más tényezők fontosabbak ebben, de hogy igen, oda kell figyelnem azért, mert engem is érnek olyan hatások, meg én nekem is olyan a munkaköröm, hogy akár engem is érinthet, és ugyanígy a kiégés, szóval azokat meg szintén ugyanúgy oda kell figyelni, hogy az ember megelőzze ezeket a tényezőket, amik oda vezethetnek, például a munkafüggőség ilyen.
István, vezetőként, te még mindent teszel egyrészt önmagadért, ami aztán nyilván hat a csapatoddal való foglalkozásra is.
Igen. Hát én most már több mint 10 éve dolgozom itt az Allianz Trade-nél, vagy az Euler Hermes-nél, és 2015 óta vagyok country manager, vagy 16 éveleje óta, úgyhogy van mögöttem jó pár év, és így tapasztalat is. Azt kell mondjam, hogy az elején én is nagyon könnyen belecsúsztam abba, hogy sose volt vége a munkanapnak, és még otthon is elővettem a laptopot, és hétvégén is sokszor dolgoztam. Nem mondom azt, hogy ez most már nem fordul elő soha, de sokkal-sokkal kevesebbet, mint korábban, tehát próbál keretileg tudatosan odafigyelni. Ugye 3 fiam van, akik igényelnék még a mostaninál is nagyobb figyelmet. Ugye volt olyan időszak az életemnek, amikor tetten érhető volt, hogy nem fordítok rájuk elég figyelmet. Szerencsére van egy feleségem, aki időben jelzi ezeket mindig felém. Úgyhogy erre sokkal tudatosabban próbálok most már odafigyelni. Szerencsére nem vagyok hiány hobbiknak, sok mindent szeretek csinálni, és erre is odafigyelek, hogy egy héten legalább 2-3-szor ússzak, kerékpározzak, nyáron kis vitorlázás belefér, tehát aktívan próbálom tölteni a szabadidőmet is. Családi házban lakunk, úgyhogy a kertben is van mindig mit tenni. Illetve amit még nagyon szeretek, hogy járok 2 üzleti klubba, ami persze kicsit hozzátartozik a munkához is, de ezeken a helyeken tudok inspirálódni, meg tudom osztani a gondjaimat hasonló pozícióban és hasonló feladatokkal, problémákkal küzdő emberekkel, és ezt is intenzíven és örömmel teszem. Általában havonta 3-4-szer eljárok különböző rendezvényekre.
Nem a ti személyes utatokról szól ez a beszélgetés, de nem tudom megállni ezt a kérdést, és csak nagyon röviden, hogy önismerettel, önismeretfejlesztéssel, akármilyen folyamattal foglalkoztok ezeken kívül, amiket a saját autodidakta működésetekbe behoztatok?
Nekem azért ez eléggé szakmai elvárás. Szóval pszichológusként, még ha nem is vagyok praktizáló pszichológus, hanem én egyetemi oktató és kutató vagyok, nagyon sok önismeret van a hátam mögött, tehát én egyébként pszichodráma vezető is vagyok, bár aktívan most ezt nem csinálom, de az például 10 év pszichodrámázást jelentett, de egyéni terápia is van a hátam mögött jó pár év, szóval
válasz abszolút. Akkor egy erős igen.
Igen.
Isten?
Lehet, hogy még egy picit távolabbról indítanék. Nekem az a tapasztalatom, főleg multinacionális cégekben, hogy általában vezetőnek olyan embereket neveznek ki, akik az adott szakterületen jók. A maguk szakmájában.
Igen.
És kevésbé figyelnek oda arra ezeknél a kiválasztásoknál, hogy mennyire jó vezetői képesség és készségei vannak az adott embernek, és ebből fakadóan nagyon sokszor látom azt, hogy vannak komoly vezetői készséghiányok, amik nélkül nagyon nehéz jó csapatot építeni, és ez ugyanígy vonatkozik saját magamra is, és ebből a felismerésből is fakadóan én igyekszem elég sokat foglalkozni az ön fejlesztésével és az önismeretem fejlesztésével. Ebben is segítenek többek között azok az események, amit az előbb említettem, ugye az üzleti
igen,
klubok,
igen, igen.
De én saját magam járok coachhoz is, ami ugyancsak egy nagy segítség ezen a területen számomra.
Köszi, hogy ezt megosztottad. Én nekem az a tapasztalatom, hogy ezt van, aki nem vállalja föl a vezetők közül, és hogy minél többen ezzel kiállnak, az egy példa lehet nagyon sok más cégvezető számára. Nagyon sok témánk van, úgyhogy az egyik fő fogalomba bele is mennénk. El tudod mondani pontosan, hogy mit értünk munkafüggés alatt, ki és mikor válik munkafüggővé?
Hát a munkafüggőséget egy picit, ahogy az előbb említettem, akkor beszélhetünk erről, hogyha van egy olyan belső kényszervezérelte kórosan sok munkavégzés az ember életében, ami már káros hatással van a testi, lelki egészségére és a társas kapcsolataira. Tehát tulajdonképpen így tudnánk definiálni, de hogyha egy picit még kibontjuk ezt, akkor fontos látni, hogy a függőség fogalom, az nem véletlenül van ott, és ezzel párhuzamba tudjuk állítani olyan más függőségekkel, amiknél vannak szintén ilyen ismérvek, amiket itt is fel tudunk fedezni. Akár például az, hogy egyre többet és többet csinálja azt az adott tevékenységet, ez igaz lehet akár az alkoholizmus esetében egyre többet iszik, vagy a szerencsejátékos nagy egyre nagyobb összegekben játszik, itt egyre többet dolgozik, egyre kevésbé tud mondjuk nemet mondani, vagy egyre kevésbé marad ideje más dologra, de akár a megvonási tüneteket is említhetnénk, ami kicsit olyan félelmetesen hangzik, de nem ugyanolyan, mint mondjuk egy opiátfüggőnél, vagy ott őnek fizikai fájdalmai vannak, vagy akár görcsei, hanem ez inkább ilyen pszichés megvonás, hogy a munkafüggő, hogyha nem tud dolgozni, akkor nehezen tudja magát mással lekötni, tehát feszült, unatkozik, akár ideges, irritált, mindenképpen így vissza akar térni a munkába.
Ez mennyi idő után jelentkezik?
Hát ez igazából, ez megint csak nagyon hasonló, hogy azért más függőségeknél se úgy történik, hogy tegnap még ilyen szociális, kontrollált ivó voltam, ma meg már függő vagyok, hanem ezek ilyen folyamatok, amiben így belecsúszik valaki, és sokáig ugye az élménye, hogy ezzel nincs problémája, és aztán egyszer csak van olyan, hogy felismerés, és akkor az sokszor a függőségeknél egy fordulóponthoz köthető, mert valami olyasmi történik, és például amikor interjúkat készítettünk munkafüggőkkel, akkor volt, aki ezt valamilyen testi tünetben, vagy fizikai betegség formájában vélte felfedezni, amikor mondjuk elájult. És akkor jött rá, hogy hát annyit dolgozik, hogy hát itt akkor valami tényleg nem stimmel. Tehát ez lehet, hogy egy ilyen fordulóponthoz köthető, vagy egy kapcsolati krízis történik emiatt, akár egy kapcsolat, tehát egy szakítás történik, vagy egy olyan veszekedés, vagy bármi ilyesmit el lehet képzelni. De hogy akkor ébred rá, hogy tulajdonképpen annyi káros következménye van annak, hogy ennyit dolgozik, hogy akkor lehet, hogy ez mégse annyira jó, vagy mégse tudom kontrollálni, vagy mégse vagyok ennek az ura, vagy mégiscsak változtatni kéne. Hogy ez kinél mennyi idő, ez nyilván nagyon változó lehet, de hogy azért látjuk, hogy ennek van egy személyiség előzménye, egy családi előzménye is lehet, tehát sokszor azért a gyökerek már ott vannak akár egy ilyen tanulmányi kezdetben, tehát ahogy tanul az illető az egyetemen mondjuk, de nagyon sokszor ez inkább a magasan végzett, képzett embereknél jelenik meg, nem véletlenül, és aztán a munkája kapcsán így egyre inkább gyűlnek ezek az akár évek, és akkor derül ki, vagy eszmél rá, hogy ő neki van egy ilyen problémája.
Magának a jelenségnek milyen viszonya van azzal, hogy az elmúlt években nagyjából státuszszimbólum lett elfoglaltnak lenni? Uh-huh. Tehát bárkivel beszélsz, ez minimum 6 dolgot csinál, éppen egy kolban van, vagy egy megbeszélésen, van jó esetben egy munkája, de inkább mondjuk 2-3, vagy több projekten dolgozik párhuzamosan, és egy kicsit olyan érzés, mintha ennek eredményeként, hogy elfoglalt vagyok, az még valami morális felsőbbrendűséghez is vezet, és hogyha van egy ilyen közeg, vagy hogy mondjam, ez ilyen általánosan elfogadott lett, hogy teljesen mindegy, hogy te anyaként és munkavállalóként, vagy dolgozó, vagy csak simán dolgozó férfiként, vagy családapaként dolgozol, az ma egy ilyen státuszszimbólum.
Hú, hát ez nagyon sok olyan társadalmi pozitív jutalomból fakad, amit napi szinten érezhetünk, tehát nyilván, hogyha valaki sokat dolgozik, akkor az egy dolog, hogy akár többet keres, jobban megy fel a ranglétrán, több elismerést kap a cégnél,
magasabb pozícióban. Hozzá.
Igen, tehát hogy ez azt közvetítheti egy kívülálló számára, hogy akkor ő szorgalmas, önfeláldozó, jól leterhelhető, egy hős, tehát tulajdonképpen ő mindent megtesz, csak sokszor ugye nem látjuk, hogy ennek mi az ára. Főleg, ha nem ismeri, nem közvetlen hozzátartozóról van szó, és ezáltal nagyon könnyű azt gondolni, hogy akkor ő tényleg egy ilyen igazi jó ember, aki mindent megtesz, és hogy ez nem azt jelenti, hogy ne lenne az, csak az a probléma ezzel az addikcióval, hogy sokszor ezek a pozitívumai látszódnak csak, és ehhez hozzátartozik az is, hogy mondjuk a médiában akár híres, neves emberek hogyan beszélnek erről. Tehát most tudnék számos példát mondani, akik mondjuk munkamániásnak nevezik magukat, például Elon Musk, vagy Donald Trump, vagy Karácsony Gergely, tehát még sorolhatnám akár azokat, akiknél látni interjúkban, hogy így oda teszi ezt a jelzőt maga mellé, és hogy a sikereit ehhez kapcsolja. Na most, hogyha híres emberek is azt mondják, hogy én azért lettem annyira sikeres és gazdag, és mások által ismert, mert én munkamániás vagyok, akkor miért gondolnánk arról azt, hogy az baj? Akkor az jó.
Ebben a kontextusban elég nehéz a munkafüggéssel, mint jelenséggel foglalkozni. István, te mennyire találkozol ezzel a jelenséggel egyáltalán a cégedben, vagy akár a szakmai klubokban, vagy akár, nem tudom, az iparágban, tehát mennyire jön szembe ez a jelenség?
Azt kell mondjam, hogy nálunk a cégben, ugye mi kb. 40-en dolgozunk itt Magyarországon, és a kollégáim egy jelentős része több mint 10 éve, vagy akár már 20 éve nálunk van, sőt van olyan kolléga, akit idén ünnepeltünk, vagy tavaly 25 éves jubileumát, tehát egy viszonylag régi összeszokott csapatról beszélünk, ahol ugye a kis létszám miatt is mindenki ismer mindenkit, jobban oda tudunk figyelni egymásra, jobban ismerjük egymást, és azonnal észreveszünk, hogyha valahol valakivel valamilyen gond van. Úgyhogy én a cégen belül kevésbé találkozom ezzel a jelenséggel, talán ami ugye ez a kérdéskörhöz tartozik, és amikről Bernadett beszélt, ugye a perfekcionizmus, tehát a tökéletességre vágyás, ez egy pár kollégámban nagyon megvan, akik gyakorlatilag nem bírják elviselni ezt, hogyha hibáznak, akik bármilyen feladatot kapnak, hiába adok határidőt, hogy ez elég jövő hétre vagy a hétvégéig, azonnal meg akarja csinálni, nem tudja addig abba hagyni a napi munkát, ameddig úgy érzi, hogy nem fejezett be mindent, és nem oldott meg minden problémát. Ilyen van, de talán az a fajta addikció, amiről itt most az előbb szó volt, olyat én nálunk nem tapasztalok. Az iparágban vagy partnercégeknél tudok olyan vezetőkről, akik hajnali 5-kor, 6-kor is tartanak meetingeket, amit egyszerűen föl se tudok fogni, hogy tudnak munkavállalói oldalról elfogadni. Van olyan ismerősöm, barátom, aki után nyaralni járni vagy utazni, mert akkor nem tud dolgozni, tehát vannak ilyen jelenségek az én életemben is, illetve ugye ezekben az üzleti klubokban valóban, akik fölkerülnek a színpadra, akikről szólnak a posztok, azok az emberek is tényleg ezt a fajta értékrendet sugározzák, hogy napi 16-18 órát dolgozok ennek a kőkemény munkának köszönhető, hogy jutottam oda, ahová jutottam, hogy felépítettem a cégem, hogy ilyen meg olyan sikereket értem el. Én valahogy mindig úgy vagyok ezzel, hogy nagyon tisztelem,
becsülöm. És vajon van családod?
Igen, pontosan, hogy nagyon tisztelem, becsülöm ezeket az embereket, de abban is biztos vagyok, hogy ennek van egy árnyoldala, mert nem létezik, hogy ennyi munka mellett képes egyensúlyt tartani a munka és a magánélet között, és valamit ezért föl kellett áldozzon, ami számomra lehet, hogy fontosabb, mint az ő számára.
Mennyire izgalmas lenne egy üzleti konferencia erről a témáról, hogy akik a sikereiről
beszámolnak. És hogy mellette mennyit alszik vajon, például.
Mivel nem ez a mai témánk, csak tényleg, hogy beszélgetünk, így annyi rétege nyílik ki ennek az egésznek. Ugye 41-en vagytok, vagy 40-en, tehát kb. Ekkora a létszám. Azon a házon belül, amellett, hogy van az a profit elvárás nyomás, amiről a legelején beszéltünk, vezetőként mi az, amit meg lehet tényleg annak érdekében tenni, hogy pszichológiailag biztonságban érezze magát, akár a túlterhelt kolléga, vagy a túlteljesíteni vágyó kolléga, hogy egyáltalán kifejezhesse azt, hogy benne milyen érzés van, miközben ez az egész zajlik, vagy amikor azt érzi, hogy el szeretné mondani, hogy ez most egy picit sok. Milyen eszközöket lehet vezetőként, vagy ti milyen eszközöket vezettek be akár a napi operatív, vagy heti operatív működésben?
Én itt megint csak azt tudom hangsúlyozni, hogy a bizalmi légkör meglegyen, tehát hogy az alapja az egésznek. Tehát ha a dolgozó érzi azt, hogy ő ezt a gondját kifejezheti, elmondhatja nekem, akkor meg is fogja tenni. Az én irodám az mindig nyitva van, én mindig azt mondom, hogy ha nyitva van az iroda ajtaja, mert éppen nem egy kolban ülök, akkor hozzám bárki bármikor bejöhet, és ez tényleg így is van.
És be is mennek amúgy?
Be, igen, igen, bejönnek, azt kell mondjam, hogy bejönnek.
Tehát mernek-e bemenni, mert ugye az, hogy bemehet, az még nem jelenti azt egyértelműen, hogy a dolgozó magába is érzi a kraftot, hogy na, én akkor most bemegyek,
pont a tegnapi elég. Napom az olyan volt, hogy úgy éreztem, mint hogy valami mágnes lenne bennem.
Mindenki bemen.
Mindenki jött az irodámba. Szóval, és én igyekszem mindenkit meghallgatni, nem biztos, hogy mindenkinek tudok megoldást adni, de szerintem már az, hogy valaki meghallgatja őket, és mondjuk egy értő figyelemmel próbálja feldolgozni mindazt, amit ő elmond, akkor már ez segít. ha ő elmondhatta, hiperventilálhatott, és már akkor megkönnyebbül, és talán könnyebben tudja továbbvinni az adott napját. De vannak erre egyébként szakavatott külső segítők is, akik ebben részt tudnak venni. Van egy olyan szolgáltatási, pszichológiai szolgáltató, akit föl tudnak hívni a kollégák. Nem mondom, hogy ez gyakran megvalósul, de érdekes módon pont az elmúlt időszakban volt két kollega is, aki élt ezzel a lehetőséggel, és nagyon pozitív visszajelzéseket adtak, hogy ez nem csak egy felületes kipipáltuk, van egy ilyenfajta szolgáltatásunk, és akkor használjátok bátran, de igazából nincs mögötte tartalom, hogy tényleg jó beszélgetéseket tudtak folytatni, és ez nem csak egy alkalom, hanem ilyenkor azért megállapodnak egy sorozatban, tehát addig használják ezt a lehetőséget a kollégák, ameddig ténylegesen szükségük van rá. Tehát, hogyha már eljutunk egy ilyen helyzetbe, akkor van egy ilyenfajta szakmai segítség. Én nem vagyok pszichológus, úgyhogy én nekem a képességeim ezen a téren erősen behatároltak, de hogy mondtam, ha már a lehetőséged megadod a kollégának, és a figyelmedet szenteled rá, már az is önmagában sokszor segít. És hát ugye azok a visszajelzési lehetőségek, amiket említettem, azok is fontosak szerintem ezen a téren, illetve amit mindenki kiemel szinte most már évek óta a kollégák között, az a fajta tényleg rendkívül rugalmas munka végzési lehetőség, amivel rendelkeznek, hogy tényleg bármikor mondhatja azt, hogy én ma szeretnék itthonról dolgozni, ezért meg azért meg van azért. Lehet, hogy nem voltam benne a héten 3 napot az irodában, ahogy ez elő van írva, soha nem volt ebből még probléma.
Hát egyrészt, bocsánat, csak annyi, hogy mert egyrészt az igényeknek való megfelelés, vagy az igényekre reagálás szerintem iszonyú fontos, meg azért szóltam csak közben, mert többször volt erre utalás, és szerintem ami még fontos az, hogy milyen modellt nyújt a vezető. Tehát az, hogyha ő, már ezt többször is említetted, hogy mert lehessen hibázni, tehát hogyha a vezető emberi, és ő is hibázhat meg, akkor ezt fogja továbbvinni a dolgozó, de hogyha mondjuk van egy munkamániás vezető, akit meg az előbb említette, hogy hajnali 5-kor szervezi a call-t, vagy a meetinget, akkor ez arra fogja megerősíteni a dolgozókat, hogy neki is így kell működnie. Tehát, hogy a vezetőnek ebben is van szerepe, hogy amit ő csinál, az lesz a minta, vagy annak akarnak megfelelni a dolgozók. Nem tudom, te ezt hogy látod, persze. De hogy ez szerintem még egy nagyon fontos eszköz lehet, hogy nem csak megbeszélem a dolgozókkal, hanem megmutatom, hogy
igen, ezt ugye népszerű módon nem úgy végig walk the talk. Aha. Tehát, hogy úgy cselekedjél, ahogy ezt kommunikálod, én erre igyekszem odafigyelni.
Szerintem ez egy olyan kérdést is kinyit, csak visszautalva arra, amit említettél, hogy ugye szakmai kompetenciák alapján kerülnek kiválasztásra a vezetők, hogy azért ezt egy vezető nem magától tudja, hogy hogyan kell így elkezdeni vezetni, és hogy ez olyan szempontból akár nagyvállalati szinten, vagy akár multiszinten nemzetközi oldalról is igényel egy olyan rálátást, hogy akkor ezeket a vezetőket képezzük vezetőnek. Mert önmagától nem lesz az, önmagától nem fogja az idejét arra szánni, hogy leüljön és beszélgessen, vagy egy ilyen környezetet kialakítson, nem azért, mert nem akarja, hanem nem tudja, hogy ezt hogyan kell. A munkafüggésre visszakanyarodva csak egy ilyen statisztika, azt hiszem az nagyon hasznos lehet, hogy nagyjából hány ember érintett ilyen munkafüggésben, és ugye említetted azt, hogy te kutatóként is bele-bele tudsz adott esetben csúszni ilyen nehézségekből, döntést kell hozni. Milyen iparágakra legjellemzőbb a függőség?
Most már több évre vonatkozóan vannak olyan adataink, az Országos Lakossági Adatfelvétel az addiktológiai problémákról című kutatásból, hogy látjuk, hogy körülbelül a felnőtt dolgozó lakosság hány százaléka érintett, és ez tulajdonképpen 4 éves táblatokban szoktuk ezt megismételni, és az derül ki, hogy olyan 7-8% a dolgozó felnőtt embereknek kerül abba a csoportba, aki ezen az úgynevezett munkafüggőség szűrő teszten a határértéket eléri. Ugye fontos látni, hogy ez nem egy diagnózis, de hogy akkor azt mondhatjuk, hogy valószínűleg 7-8%-ának ezzel valamilyen problémája van. Megnéztük, hogy milyen szektorok azok, ahol esetleg nagyobb ez az arány, vagy van-e különbség a szektorok között, inkább így mondanám, és egyébként érdekes volt, hogy a magánszektor azt vártuk, hogy magasabb lesz, és nem így történt, hanem a kiugró ilyen szektor, az a civil szektor volt, tehát a civil szervezeteknél dolgozóknál volt a legmagasabb az arány, illetve akár az önkormányzat és állami szektorban dolgozóknál is.
Ezt azért nem láttuk jönni, ezt a választ.
Hogy miért, ez mindig nagyon nehéz, és amikor ilyen nagy mintás, kérdőves kutatásokat csinálunk, akkor ezekre ugye nem nagyon tudunk választ adni, hanem összefüggéseket tudunk csak bemutatni, úgyhogy ezekre csak ilyen hipotéziseink lehetnek. Most a civil szervezeteknél dolgozókra az juthat eszünkbe esetleg, hogy egyrészt ott lehet valamilyen nemes cél, ami miatt ők úgy érzik, hogy hát nem teheti meg, hogy aznap nem csinálja meg a munkát, mert azzal esetleg egy olyan populációnak, vagy családoknak, vagy hajléktalanoknak, vagy akikért ők mondjuk küzdenek, hát akkor nem segít időben, vagy nem kapja meg azt a támogatást, inkább így mondanám, ami, vagy na, tehát hogy akkor tulajdonképpen nem csak magáért dolgozik, hanem valakikért még. A másik meg azért a civil szervezeteknek a támogatása azért sokszor elég hektikus, tehát lehet, hogy azért is kell annyit dolgozni, mert bizonytalan az, hogy mi lesz jövőre. Uh-huh. Ez persze a magánszektorban is igaz lehet, de hogy lehet, hogy azért ott van egy nagyobb stabilitás, vagy másképp működik, mint a civileknek a forrásokért való küzdelem. De ezek mondom csak ilyen ötletek. Állami, önkormányzati szektor, nem tudom, de ott is lehet akár ez a fajta hivatástudat, vagy lehet, hogy ott olyan emberek dolgoznak, akik inkább személyiségükben ez a perfekcionista teljesítmény. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt megragadni. Úgyhogy ezek izgalmasak. Hogyha foglalkozásokat vesszük, akkor ott a segítő szakmáknak mindenképp van egy ilyen nagyobb érintettsége, akár a kiégésben, akár a munkafüggőségben, és ez megint hasonló lehet, mint a civilek. Tehát itt ilyenekre gondoljunk, hogy egészségügyben dolgoznak, pedagógusok, mondjuk az nem segítő szakma, de ott megint az, hogy hát a humán szakma, tehát ahogy valakikért én dolgozom, és akkor ennek lehet egy olyan hát plusz ilyen motivuma, ami miatt nehéz úgymond letenni a munkát.
A nők kérdéskörét szeretném még így kinyitni, hogy van-e bármilyen olyan belső, nem tudom, lehetőségetek, vagy projektetek, vagy bármi, amit külön azért csináltok, hogy a nőknek akár az anyaság és a munka összeegyeztetése, akár egy bármilyen olyan típusú érzékenység, ami azért egy női munkavállalónál hangsúlyosabban jelentkezik, arra reagáljatok.
Abszolút kiemelt témakör a nők és egyáltalán a diverzitás ugye a multinacionális cégeknél. Most, hogy más ne említsek, abban a régióban én dolgozom, vagy ahol Magyarország tartozik, ott a nemzetközi menedzsment 5 fős, és abból egyetlen egy férfi. Tehát 4 nő van. Az 5 ország, ami ez a régióhoz tartozik, az 5 country managerből 2 férfi van velem együtt, és 3 nő. Tehát ez a fajta arány nálunk már messze meghaladja azt, amit úgy általában a mai európai közvélemény elvár. Odafigyelünk különösen igen a hölgyekre. Mondhatom azt, hogy maga a rugalmas munkaszervezés is abszolút elsősorban azt gondolom, hogy őket szolgálja. Nagyon sok édesanyja van a mi cégünkben is, ahol még kicsik a gyerekek, nem tudnak önállóan közlekedni, muszáj ott legyen reggel vagy kora délután az édesanyjuk, úgyhogy pont ezek a kolléganők azok, akik viszonylag ritkán jönnek be az irodába, vagy ha bejönnek, akkor általában 9 óra körül érkeznek, és ebéd után el is mennek. Ami nem jelenti azt persze, hogy nem végzik el a munkájukat, csak más időbeosztással élnek, és ezt abszolút toleráljuk.
Ha beszélünk a nőkről, viszont a férfiakról se feledkezzünk meg, ugye azért egy újkori jelenség, ez a férfi szorongás is, pont a HVG-n is volt egy szuper cikk sorozat erről, teljesítményelvárás, mindenhol megfelelés, új szerepek, tehát hogy ma már, ahogy beszélünk mondjuk a nőket érintő kihívásokról, ugyanúgy megjelenik a férfiakat érintő szorongás. Ezzel találkoztok bármilyen formában, és ez lehet akár, nem tudom, a családalapításnál, vagy bármilyen életeseménynél, ahol egy férfiben jelenik meg az, hogy ez sok.
Pont nemrég volt egy ilyen élményem az egyik kollégával, aki, megint csak hangsúlyozom, vette a bátorságot és a fáradtságot, és bejött hozzám, és elmondta, hogy ez most sok, és kéri szépen, hogy az egyik feladatot valahogy vegyük le a válláról. és próbáljuk megodaadni másnak, mert tényleg nem bírja tovább. Három kisgyerek van, a felesége most ment vissza dolgozni, úgyhogy egyre több feladat hárul rá, ő rá is otthon. Úgyhogy tényleg egy nagyon jó érzés volt számomra, hogy ezt elmerte mondani, és bejött hozzám, és őszintén tényleg olyan érzelmeket megmutatva, amit én nem is gondoltam volna vele kapcsolatban, volt képes erről beszélni. Úgyhogy találkozom ezzel a jelenséggel. Ugye a férfiaknál nem olvastam ezt a cikk sorozatot, de amennyit ugye én erről tudok, ugye egy férfi sokkal nehezebben nyílik meg, sokkal zárkozottabb, sokkal nehezebben vallja be és látja be, hogy sérülékeny, és vannak esetleg hiányosságai. Mi vagyunk azok, akik ugye a lehető legkésőbb megyünk el orvoshoz, mert mi soha nem vagyunk betegek.
Vagy férfi az erős.
Vagy pszichológushoz. Egy férfi az erős, úgyhogy náluk sokkal nehezebb felfedezni azt, hogy baj van, vagy sokkal később sikerül, amikor már lehet, hogy nehéz segíteni, vagy egyáltalán nem lehet. Úgyhogy igen, ez is egy olyan témakör, amivel minden bizonnyal egy munkáltatónak foglalkoznia kell.
Ha beszéltünk a nőkről, a férfiakról, most egy fél gondolat a csapatról, hogy a csapatépítőkön túl csináltok-e bármi olyat, ami a közösséget hivatott éltetni, mert azért nálatok mondjuk ez olyan szempontból könnyebb, hogy nem vagytok annyira nagyon sokan, de azért az a tapasztalat, hogy amikor egy egységként működik a csapat, és hogy ennek vannak ilyen támogató aktivitásai, akkor talán ez még hozzá tud ahhoz járulni, hogy mind a közeg, a biztonságérzet, tehát ezek a dolgok, ezek erősödjenek.
Természetesen nagyon sok közös programunk van most azon túl, ami általában klasszikus, hogy van karácsonyi vacsora, van egy évindító rendezvényünk, ami általában egy ilyen másfélnapos ottalvos történet. Két éve csináljuk azt, hogy minden negyed évben egy osztály felelős azért, hogy abban az negyed évben szervezzen valamiféle programot a cégnek, a cég dolgozóinak, ami lehet bármi. Mit tudom én, voltunk VR szemüveges túrán a várba, vagy legutóbb egy sörfőzdébe, egy vezetett túrán és sörkóstoláson. Tehát mindig az adott osztály találja ki, hogy mi legyen az a téma, és egyáltalán nem kell, hogy ez a szakmához kapcsolódjon, sőt, kifejezetten az a cél, hogy valamiféle kikapcsolódást szolgáljon. És természetesen minden multinacionális cég nálunk is van ugye egy társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos program. Éveken át támogattunk egy iskolát, ahol saját nevelési igényű gyerekeket oktatnak, és akik ott tanulnak, közösen a testnevelési egyetemmel egyébként. Tehát alkalmat adunk, azt gondolom, ilyen esetekben arra, hogy a dolgozók olyan motivációkat, vagy ambíciójukat tudják megélni és kiélni, amit a munka során nem. És ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon népszerűek. Tavaly például egy alapítványnak festettük ki az irodáját, az új irodáját, ahol költöztek. Baromi jól érezte magát mindenki, látszott, hogy örömmel teszik a dolgukat, és örülnek, hogy valami más csinálnak, és valami kézzelfoghatót. Ugye mi szolgáltatást árulunk, úgyhogy nálunk akkor, ha valamit
meg lehet végre fogni.
És valamit kézzel csinálni, az mindig egy plusz öröm. Hát úgyhogy én azt gondolom, hogy sok mindent csinálunk, nem csak klasszikus csapatépítők, ez ahhoz, hogy építsük a kohéziót.
Nagyon sok irányba mentünk, és az időnk jóval kevesebb, ami a második témára maradt, viszont nagyon fontosnak érzem, hogy ezt a jelenséget egyáltalán megértsük, amivel amúgy számos könyv foglalkozik, ugye a kiégésről beszélünk, nekem is otthon van egy Burnout Biblia című könyv, amiben néha azért ellenőrzöm, hogy én hol tartok ebben a tünet együttesben, mert ha jól tudom, ez egy tünet együttes. Röviden meg tudod fogalmazni, hogy mit hívunk, vagy mit hív ma a szakma kiégésnek?
Valóban ez egy olyan tünetegyüttes vagy szindróma, amikor már egy ilyen mind testi, mind lelki, mind mentális értelmen teljesen kimerül a személy, és ez általában egy ilyen túlzott megterhelésnek köszönhető. Ez a túlzott megterhelés, ez sok esetben, vagy ilyen klasszikus értelme, ez a munkához kötődik, de manapság egyébként már felszokott merülni, hogy sok más kiégés is van. Tehát szoktak beszélni párkapcsolati kiégésről, meg
ez ilyen köznyelvi meg egyéb dolog, minden nap hallod, nem?
Így van, tehát hogy valamibe kiégni, de azért, hogyha így szakmaiban akarjuk ezt megközelíteni, ezt inkább a munka tényezőkhöz lehet kötni, tehát hogy hosszú időn át tartóan olyan megterhelés éri a személyt, hogy aztán ezek a kimerülések megtörténnek mindenféle értelemben, és ez még, ami itt fontos, hogy ilyenkor a személy elveszti a motivációját és érdeklődését az adott tevékenységet a munka iránt, egy ilyen fásult, már-már ilyen cinikus, levert állapotba kerül, és ami korábban például örömet okozott neki, a munkája kapcsán azt már nem látja, elveszti az érdeklődését, akár a hitét a munkában, a saját képességeiben, hogy ő ezt, ebben van-e egyáltalán értelem abban, amit csinál, a képességei ahhoz megvannak-e, tehát úgy elveszti az ezzel kapcsolatos, hát tulajdonképpen mindenfajta pozitív érzését és motivációját.
Itt is két rövid ilyen kiegészítő kérdésem van, az érintettség, tehát hogy mert én annyira sok irányból hallom, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy van erről valóban adat, hogy hány ember érintett, és itt is a felelősség, hogy kinek a felelőssége ezt felismerni. Mert önmagában el tudom képzelni azt, hogy honnantól vezetői felelősség, de valahol ez is egy ilyen önismeret, és valahogy önmagamnak a figyelése, hogy egyáltalán így észrevegyem, hogy fú, ez a cinizmus, vagy ez a bennem rejlő rossz indulat, ez nem az enyém, hanem ez miből fakad?
Hát ahhoz ugye reprezentatív felmérések kellene, hogy ezt így tudjunk olyat számokat mondani, ami megbízhatóak. Mi ezt nem vizsgáltuk még, majd lehet, hogy ezt a kérdőjelet is érdemes lenne, vagy ezt is vizsgálni. Tehát igazából sokféle kutatás van Magyarországon nemzetközi szinten, és magas számok tudnak kijönni, de azokat mindig óvatosan kell kezelni, mert mondjuk ha azt mondjuk, hogy megkérdeztünk 300 egészségügyi dolgozót, és mondjuk minden harmadik az lett, az fontos az eredménye, nem biztos, hogy általánosítani szabad, de ahogy említettem, vannak ilyen szakmák, például az egészségügyi dolgozók, a pedagógusok, de egyébként nagyon sok más szakma is meg tud jelenni ilyen szempontból, akár a művészeknél. Ugyanígy. A felelősség kapcsán nem akarom önmagamat ismételni, de hogy itt ez, mivel ezek annyira karba öltve járnak a munkafüggőség és a kiégés, és azért közben azt sem szabad gondolni, hogy csak a munkafüggőség okozhatja a kiégést, de hogy ezek nagyon szorosan együtt tudnak járni, hogy itt is azt kell látnunk, hogy mi hol tartunk, tehát van egy egyéni szerep ebben, hogy felismerjük a jeleket. Ehhez persze, amikről eddig beszéltünk, hogy fontos az embernek legyen egy önismerete, hogy foglalkozzon magával, tehát ez mind-mind kell hozzá, de valóban a munkahelyeknek is feladata az, hogy hát tegyen azért, hogy a dolgozóik minél kevésbé égjenek ki. Tehát ez egy kölcsönös játék megint, és akkor lesz igazán hatékony, hogyha ez úgy működik, hogy figyelek is magamra, de rám is figyelnek, és amit az előbb hallottunk, hogy mindig nyitva az ajtó, lehet erről beszélni, ha túl sok, ami nekem a vállamat nyomja, akkor azt ki tudom mondani. Tehát ezek fontos eszközök lehetnek abban, hogy meg tudjuk előzni a kiégést, mert hogyha erre például nincs lehetőség, akkor csinálja, és vissza fog ütni ez előbb-utóbb.
Ti mit csináltok, hogyha egy ilyen jelenséget észrevesztek? Mert az, hogy nyitva van az ajtód, és hogy van egy rengeteg dolog, amit már felsoroltál, de hogy tudatos figyelemmel vagytok ezzel kapcsolatban a kollégák működésére, ez az egyik kérdés, és a másik, hogyha igen, akkor van olyan lépés adott esetben, amikor valakin ezt látjátok, hogy van valami fajta kezdeményezés, vagy ezt inkább a kollégákra bízzátok jelenleg, hogy ők kezdeményezzetek felétek?
Ugye mindezt, amit eddig elmondtam a munkafüggőség kapcsán, és egy Bernadett is mondta, az ugyanígy igaz a kiégésre vonatkozólag is, amit talán így hozzá tudnék főzni, és amit nekem, mint vezetőnek kell erősen figyelnem, és amire koncentrálnom, hogy ugye, ahogy mondani szokták, mindig azt a lovat ütik, ami a legjobban húz, hogy odafigyeljek arra, hogy a belső plusz feladatokat, projekteket nem mindig ugyanarra 2-3-4 emberre próbálom terhelni, akik már úgymond bizonyítottak, nem próbáljak minél inkább több embert bevonni ezekbe, és megosztani ezt a terhet. Ez szerintem egy kulcsfontosságú dolog ebből a szempontból, mert tényleg előbb-utóbb eljutunk oda, hogy az a kollega, aki eddig jól teljesített, és megint kapja a feladatot, és újabb kihívás, és újabb teljesítménykényszer el fog jutni arra a szintre, hogy kiég, és nem fogja bírni tovább ugyanazt a szintet hozni, mint korábban. Úgyhogy ez, ami megfogalmazódott most bennem ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy mennyire tudunk erre tudatosan odafigyelni, igyekszünk erre, úgymond most így hirtelen külön programot.
Hát a felmérések elég fontosak, igen, szóval, hogy az, hogy megkérdezzük a dolgozókat, hogy hogy vannak, ez egy fontos eszköz lehet, akár úgy, hogy szóban, akár valóban ilyen visszajelzések.
Erre egyébként most pont van egy konkrét példa, ugye arról még nem beszéltünk, hogy a környezetből jövő rengeteg stressz, meg ami a vállalatokat is éri, az nálunk most megvan fejelve évek óta egyéb átalakulásokkal és projektekkel, állandó változással, hogy mondani szokták, egyetlen állandóság van a mi életünkben most ez a változás, és gyakorlatilag 2 éve futtatunk egy nagy IT átállási projektet, és ezzel kapcsolatosan minden negyed évben van egy újabb és újabb felmérés, hogy hogyan érzik magukat a kollégák, konkrétan 10-es skálán mérjük, hogy milyen a hangulat, mennyire érzik magukat túl terheltnek, úgyhogy van egy rendszeres visszajelzés ezzel kapcsolatban. Aztán, hogy ezzel persze mit tudunk kezdeni, és hogyan tudjuk ezzel, ez egy másik kérdés, de ha más nem, akkor legalább a véleményüket, azokat tényleg rendszeresen megkérdezzük erről.
Itt olyan gyakorlati példák jutottak nekem eszembe, amikor valakin mondjuk konstans több terhelés van, mert mondjuk olyan feladatok jönnek egymás után, amiben ő a jó, hogy és akkor mondjuk ő azt érzi, hogy oké, de hát a többiek azok sokkal kevesebbet csinálnak, és akkor egy ilyen helyzettel mi az, amit vezetőként lehet kezdeni, hogy hát tudod, hogy ezt a feladatot kell megcsinálni, ott van az ember, aki baromira ért hozzá, de egészen egyszerűen csak ő kapja emiatt a túlterhelést, vagy mondjuk egy olyan helyzet, amikor van egy kiváló vezető, aki a szakmájához nagyon ért, de 3 ember gyakorlatilag fulladozik alatta a munkába, mert egyszerűen nem veszi észre azt, hogy mennyire van túlterhelve a kolléga, és mondjuk benne van-e a vállalati kultúrában, hogy fú, basszus, én nem tudok szólni a főnökömnek, mert egyszerűen nem működik az adóvevője, átléphetek-e, merek-e átlépni munkavállalóként a saját főnökömön, és beülni az irodádba, és azt mondani, hogy én itt most valami azt érzem, hogy nem, valami nem oké.
A lehetőség megvan rá, most így hirtelen nem...
Ezt tudom, hogy ez egy nehéz helyzet, és csak azért hozom be, mert hogy ezek azok, ami a munkavállalókat napi szinten, nem tudom, hogy én is vagyok munkavállaló és vezető is, de hogy ezek azok a valódi helyzetek, amiből nem biztos, hogy megtalálják rögtön a kimozgást.
Nehéz kérdés.
Ezt szerintem az a kérdéshez vezet, hogy milyen egy jó vezető. Tehát, hogy megint, hogyha nem lehet bemenni és elmondani, akkor ott valami probléma van. Ettől még persze ezt nem hiszem, hogy azt a hallgatót megnyugtatja, akinek ilyen nehézsége van. Talán ami ilyenkor segíthet, hogyha azt a példát hoztad most, hogy 3 is vannak, akiknek sok és elégedetlenek. Tehát, hogy azért lehet most azt mondom, hogy szövetkezni a vezetővel szemben, de hogy azért érvényesíteni akár a jogokat egyébként, tehát hogy nem tudom, hogy milyen szintű határátlépésről van szó, de azért fontos azt is kiemelni, hogy vannak munkajogok, meg azt, hogy mi a mi érdekünk, na az érdekérvényesítés szót kerestem ennyire, tehát hogy azért lehet az, hogy egy közösségi szinten, hogyha valamit megfogalmaznak a dolgozók, annak nagyobb a hangja például. Ilyen esetben együtt mennek be, és egymást támogatva mondják el, hogy hát most azt látjuk, hogy ez így nekünk sok, és akkor...
És ugyanúgy megjelenik benne az egyéni felelősség is, tehát abból a szempontból, hogy én merjem azt érezni, és mondjuk azok a nézőink és hallgatóink, akik mondjuk egy ilyen helyzetben vannak, tegyék fel maguknak a kérdést, hogy mi a félelem, az egy egzisztenciális félelem, vagy nem tudom, a vezetőmtől való félelem, és hogy én vajon a helyemen vagyok-e, akkor, hogyha ilyen félelemben töltöm a mindennapjaimat, és tudom, ez egy messzire vezető kérdés, és nem akarom ezt itt kinyitni, csak ezekben a részletekben van a lényeg, és amikor arról beszélünk, hogy jó vezető, akkor ezek a helyzetek, ami én tökre örülnék, hogyha akár egy következő beszélgetésben erről beszélgetnénk, de ezek azok a helyzetek, amikre lehet, hogy kell a mankó, hogy hogyan oldjuk meg. Az utolsó kérdésem viszont, ami még hozzátok kapcsolódik, az a generációs téma, mert ugye itt beszélünk önfeláldozásról, meg munkamániáról, meg olyan jelenségekről, ami mondjuk a legújabb generációkban egy kicsit máshogyan néz ki, és bárki, aki mondjuk beszélgettem ilyen témába, azért fogalmazunk úgy, hogy nem feltétlenül az önfeláldozás, ami a legifjabb generációnak a munkához való hozzáállásáról az első szóként eszünkbe jut, hogy mi a tapasztalat a generációk közti együttműködéssel, mi a tapasztalat a fiatalokkal, és tényleg csak most röviden, mert hogy nagyon kifutottunk az időnkből.
Hát ugye, ahogy mondtam, nálunk eléggé összeszokott és régi csapat van, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincsen fluktuáció, úgyhogy időről időre veszünk fel új kollégákat. Őszintén szólva, én nekem nagyon-nagyon pozitív tapasztalataim vannak az elmúlt időszakból. Talán tavaly előtt vettünk föl 3 új kollégát, kivétel nélkül mindannyian még 30 év alattiak, és azt gondolom, hogy mindannyiukkal óriásit nyert a cég, kitűnő munkaerők és új lendületet, szemléletet hoztak be a cégbe mindannyian, én azt gondolom. Nagyon-nagyon próbálunk rájuk vigyázni, hogy hosszabb távon nálunk maradjanak. Ugye azért a fiataloknál azért az jellemző, és ezt látom én is a piacon, meg az ő önéletrajzukból is, hogy viszonylag sűrűn és könnyen váltanak, nem gondolkodnak, még nincsenek olyan fajta kényszerek a hátuk mögött, ami miatt háromszor meggondolnák azt, hogy váltsanak-e munkahelyet vagy sem. Szóval nekem nagyon-nagyon-nagyon pozitívak a tapasztalataim, de amúgy a piacról azért inkább azt hallom én is, hogy azért az új generációnak a munkához való hozzáállása az valami teljesen más dimenzióban van, mint mondjuk az én generációnak, akik valamikor ugye a 70-es, 80-as évek környékén nőttek fel.
Szerintem ebben az lehet egy fontos különbség, akár a korábbi generációkhoz, hogy hogyan neveljük ma, vagy az elmúlt évszedekben a gyerekeket, és korábban. Tehát a mai generációknak szerintem az evidens, hogy megfogalmazza, hogy ő mit szeretne, hogy neki mik az igénye, és igazából ez tök jó szerintem. Szóval, hogy ez lehet, hogy nehéz egy korábbi generációnak kell, vagy ez új, mert hogy régen az volt, hogy azt csináld, amit mondanak. Tehát, hogy ebben lehet szerintem egy nagy különbség, és ez akár tűnhet úgy, hogy ő neki a munkamorálja nem olyan, de lehet, hogy nem a munkamorálja a más, hanem az, hogy ő, ahogy megfogalmazza, hogy neki vannak elképzelései, ötletei, igényei, és ez egy kicsit talán olyan túl szabadabb, vagy más. Tehát ebben szerintem van egy nagy különbség. A másik pedig az, ahogy megint csak, ahova születnek az új generáció tagjai, az információ mennyisége, az elektronikai eszközöknek a jelenléte, és az a fajta inger tömeg, amivel megint csak a korábbi generációk esetleg nem találkoztak, és ezért is például mondjuk máshogy viszonyulnak egy munkafolyamathoz, mondjuk jobban belemélyednek, kevesebb inger mellett dolgoznak, és hogy ma már nem így működnek az emberek, hanem sokkal több az inger, és akár ez is okozhatja azt, amit az előbb is felmondott, hogy többet váltanak, mert hogy minden ilyen gyorsabb lett, ezek ilyen klisék, de hogy közben igaz, hogy sok az inger, sok a választási lehetőség, ez azt is jelenti, hogy akkor nekem meg kell találnom a legjobbat, és akkor lehet, hogy nem ez a munkahely a legjobb, akkor nekem még meg kell valósítanom magamat, és akkor ez még hol tartok ebben, és ezt még gyorsan meg kell csinálni, mielőtt családom lesz. Mert hogy közben vannak ilyen elvárások sokszor, ami megint csak más, mint régen, mert régen esetleg ez fordítva volt, előbb jött a házasság, a gyerek, és közben alakult az embernek a karrierje. Most valahogy az elvárás a fiatalokban, hogy először mindent megcsinálok, ami ezzel kapcsolatos legyen, az egzisztencia, meg a háza, nem tudom, és akkor utána majd jöhet a család. Szóval sok minden szerintem ebben változott a társadalomban, az életünkben, ami miatt ez esetleg megjelennek ezek a különbségek a generációk között a munkahelyen.
Sajnos elfogyott az időnk, úgyhogy egy-egy záró kérdésem van mind a kettőtökhöz. Bernadett, a kérdésem hozzád az inkább így a munkavállaló hallgatóinkhoz és nézőinkhez szól, hogy mi az a 3 lépés, ami szerinted mindenféleképpen érdemes ahhoz átgondolni, vagy megtenni, hogy az egészségünket támogató, a jó érzésünket, a boldogságunkat szolgáló munkakörben és munkamennyiségben dolgozzunk.
3 lépés, hú.
De lehet csak 2.
Hát szerintem az első lépés az mindenképpen az, hogy kezdjünk el magunkra odafigyelni, tehát, hogy akár tudatosan, mondjuk egy naplózással csak néhány napig, hogy mivel mennyi időt töltök. Itt nem kell minden gondolatot leírni, csak akár egyszerűen annyit, hogy hány órát dolgoztam, mikor, mennyit használtam elektronikus eszközöket, mennyit pihentem, mikor mennyit ettem. Tehát egy picit ez a tudatosság ennek a felhangosítása. A másik akár az, hogy azt, de ez ehhez kapcsolódik, hogy azt végig gondolni, hogy mi okoz nekem örömet az életben, tehát mik azok a tevékenységek, amiket a munkán kívül szeretek csinálni. Ez lehet akár az, hogy telefonon beszélgetni egy baráttal, olvasni egy jó könyvet, elmenni színházba, elmenni futni, találkozni a klubtársakkal, bármi. És most a harmadik, az most nem is tudom, hogy mi legyen, de hogy talán ez a kettő, hogy, hogy a tudatosság és az erőforrásoknak a felfedezése, talán a másodikat így tudnám címkézni, és hogy ott is, hogyha azt látom, hogy abból kevés van, vagy ezeket szeretem, de eltűntek, akkor azon egy picit dolgozni.
És István, értelemszerűen a vezetők felé pedig hozzád szól a kérdésem, hogy ahhoz, hogy valaki tudatos és jó vezetővé váljon, vagy akár eljusson oda, hogy ezek közül, az eszközök közül, amiket ti bevezettetek, szemezni tudjon, és ő is elkezdjen a saját munkakultúrájába, céges kultúrájába beültetni. Szerinted mi a feladata a vezetőknek? Mit kell magukban felismerni, és mik azok a lépések, amit meg kell tenni annak érdekében, hogy egy ennyire emberbarát módon tudjanak a munkavállalóikkal együttműködni?
Hát én is azzal kezdeném, hogy önismeret és önfejlesztés, ahogy beszéltünk róla, senki sem vezetőként születik, ezt is tanulni kell, és én is igyekszem tényleg mindent megtenni annak érdekében, hogy fejlődjek, mint vezető, és alapvetően ne úgy tekintsek a vezetésre, mint egy felettes beosztott viszony, hanem én úgy értelmezem a vezetést, mint feladatot, mint egy szolgálatot. Én azért vagyok, hogy segítsem a munkavállalóimat abban, hogy minél jobban, minél hatékonyabban el tudják végezni a munkájukat. Szerintem ez a legfontosabb szemléletbeli hozzáállás, és hogyha ez már megvan, akkor biztos, hogy meg lesz bennünk az igény ez irányba fejlődni, és akkor meg lesz az eredménye. Egy jó együttműködés a munkavállalókkal, egy jó csapatmunka, egy őszinte bizalmi légkör, ami segíti a működésünket.
Aztán az idő volt hallgatni, és köszi szépen, inspiráltam még egy kérdést. Mit gondolsz, hogy vezetőként mi a vezetők felelőssége abban, hogy társadalmilag eljussunk egy olyan szemlélethez, ahol adott esetben egy kicsi profitról hajlandóak vagyunk lemondani annak érdekében, hogy a cég, a munkavállalók és az egész működés egészségesebb legyen?
Hogy hogyan tudunk lemondani a profitról?
Mi a felelősségünk abban vezetőként? Mi az út, hogy ez a szemlélet valamennyire beköltözzön, és nem irreális dolgokról beszélek, de valamennyire beköltözzön a működésbe.
Én ugye multinacionalis cégben élve csak azt tudom erre reagálni, hogy én, mint egy country manager, aki egy nagy rendszernek a része vagyok, és fölöttem még kis régió, nagy régió, csoportközpont, tehát hogy közvetítem azokat a jogos észrevételeket és igényeket a munkavállalók részéről, amivel én is egyet tudok érteni és együtt tudok érezni, és úgymond küzdeni azért, hogy ezek meghallgatásra találjanak és elfogadásra találjanak. Ennyit, illetve hát ugye a példamutatás a másik, amit említeni tudok, amivel tudok lefele is és fölfele is úgymond hatni a kollégákra.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Számomra nagyon nagy élmény volt ez a beszélgetés, és nagyon bízom benne, hogy valamilyen formában fogjuk folytatni.
Köszönjük szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Közjól 2 hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a Közjól podcast csatornájára és a HVG YouTube csatornájára. Sziasztok!